napot kívánok! Mai nap a egyének a második részével fogunk foglalkozni, és pedig az eseményhez kötött potenciálokkal. Ez egy szerintem nagyon érdekes téma, persze, mert gyakorlatilag 50 éven keresztül ezekkel az eseményhez kötött potenciálokkal foglalkoztam. Ez veszélyes is, mert ha valaki a saját témájáról tart tantermi előadást, akkor hajlamos arra, hogy ne vegye tudomásul, hogy a hallgatóság nem ismeri a szakkifejezéseket. Úgyhogy megint kérem magukat, ha olyan kifejezéseket említek, vagy valamit nem értenek, akkor legyenek szívesek, jelentkezzenek és kérdezzék. Jó? Eseményhez kötött potenciálok. Múlt héten már említettem, hogy mi az eseményhez kötött potenciál definíciója. Valamely diszkrét eseményre való felkészüléskor külső inger vagy belső tényező hatására kialakuló, az eseményhez időben kötött, több hullámból álló agyi potenciál oszcilláció. A lényeg az az eseményhez időben kötött. Tehát a válasz valamihez időben kötött. Ennek egy alkategóriája a kiváltott potenciál, ez az, ami egyszerűbb megmagyarázni, valamilyen szenzoros inger hatására létrejövő, megint ahhoz időben kötött több hullámból álló agyi potenciál oszcilláció. Milyen szenzoros ingerekről van szó? Általában transziens ingerek. De egy koppanó hanginger izgatja a kofliát, a hallópályán az ingerhez időben kötve megfelelő késéssel terjed fel az izgalom, és hoz létre a hallókérekben egy potenciál oszcillációt, amit időben kötött az ingerhez. Ugyanezt egy fényvillanás van, vagy egy mechanikus, vagy elektromos inger a bőre, vagy egy fájdalmas inger, az egy időben, lényeg az, hogy egy időben kötött, az ingerhez kötött, majd meglátjuk, hogy ez hogy néznek ki, és általában több hullámból álló potenciál egyén válasz tulajdonképpen. De miért különbözik ez a múlt héten tárgyalt egyétől? Azért, mert az spontán jelentkezett, tulajdonképpen nem mi befolyásoltuk. Annyiban befolyásoltuk, ha kinyitjuk a szemünket, akkor az alfa eltűnik. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ez az egy kiváltó deszinkronizáció. Ugye, mert szenzoros inger hatására eltűnik. De az nem annyira időben kötött, mint az eseményhez kötött potenciál. Hogy tudjuk osztályozni ezeket a válaszokat? De nagy terület, mert minden szenzoros modalitásra van, majd látják több, és nagyon széles körben alkalmazzák mind a klinikumban, mind a kutatásokban. Az esemény típusa szerint tudjuk osztályozni. A szenzoros kiváltott potenciál, említettem, ez a leglogikusabb, ugye valamilyen szenzoros inger. Majd később tárgyaljuk a motoros potenciált, ez azt jelenti, ha egy motoros akciót kezdünk meg, tehát az a feladata az egyének, hogy időnként az ujjával üsse meg az asztalt. Akkor, ha elvezetjük a tevékenységet, és az EMG jel, tehát a mozgás kezdetét jelző EMG elektromiográfiás jel előtt átlagunk, majd mindjárt megtárgyalt, hogy miért kell átlagolni, azt látjuk, hogy a motoros válasz megkezdése előtt egy negatív shift jelenik meg az EEG-ben, egy néhány mikrovoltos negatív shift, néhány száz millisekundon előtte kezdődik, ez a felkészülés a mozgás indítására. Sokat vizsgálják ezeket. Az eseményhez kötött deszinkronizáció, ez tulajdonképpen, amit említettem, szemnyitásra, de bizonyos ingerekre jelennek meg, erről majd sokat fogunk beszélni, mert a brain-computer interfészeknél az eseményhez kötött deszinkronizációt, vagy szinkronizációt kommunikációra lehet használni. Indukált válasznak nevezzük azt, amikor a válasz időben kötött, de fázisban nem kötött. Ugye a klasszikus szenzoros kiváltott potenciálnak mindig ugyanakkor vannak a komponensei, mindjárt fogjuk látni, Nem, vannak olyan válaszok, amelyek időben lötyög, nagyon lötyöghetnek, például gamma oszcilláció, egy bizonyos ingere, ha azt feldolgozzuk és kognitív jelentősége van, akkor megjelenik egy koronai fázisában állandóan megjelenő gamma oszcilláció, és később megjelenik a kognitív komponensekkel kapcsolatban egy fázisában lötyögő gamma oszcilláció, de az is egy indukált válasz, mert azt is az inger váltja ki. Latenciájuk szerint lehet osztályozni a válaszokat, korai komponensek, középlatenciájú komponensek és késői komponensek. Majd látják, hogy mit jelent ez. Illetve mindjárt a kívánható hatás szerint megkülönböztetünk exogén és endogén komponenseket. A múlt hét, az előző években még itt belső ingerek szerepeltek, mert kiváltó ingerek szerepeltek, átírtam, tudni, hogy mindig eltévesztették, és a vizsgán mindig azt mondták, hogy az exogén komponensek, amelyek külső ingerek, az endogén komponensek, amik belső ingerek váltják. Ez nem igaz. Így exogén komponenseknek nevezzük azokat a kiváltott potenciál komponenseket, amelyeket a szenzoros inger fizikai tulajdonságai határoznak meg, majd mindjárt meg fogják érteni, hogy miről van itt tulajdonképpen szó. Endogén komponenseknek, és ezek főleg a késői komponensei a kiváltott potenciáknak, azok a komponensek, amelyek az egyén ingerhez való hozzáállása határoz meg. Ha van jelentősége az ingernek, válaszolni kell rá, vagy számolni kell az ingereket, és a többi, akkor jelennek meg az endogén komponensek. Tulajdonképpen jelentés nélkül ingernél nem nagyon tapasztalunk endogén komponenseket. Hát nézzük mindjárt, hogy is néz ki. Itt egy a tüdejkúj ingerlésével kiváltott perifériás és centrális kiváltott potenciálokat látni. Ugye itt a sematikus figurán lehet látni, hogy a nervus medianus, tulajdonképpen a bőr ingerlés, de azt jelenti, hogy a nervus medianusnak a szenzoros rossai ingereljük. Elvezetünk a csukról, alkalról, a könyökről, a hónejről. Az F pont az, amit a klavikula, a pulcson mögött lévő kis mélyedés van, ezt nevezik elpontnak. Ott is van egy elektród, azon kívül a centrális és a parietális területen a kéznek megfelelő szenzoros területen. Nos, ha az ingerlés a nulla időpontban történt, és nézzük a csukló, alkal, könyök, hónaj, elpont elvezetést, akkor azt látjuk, hogy egy színusz, többé-kevésbé színuszos választ kapunk. Ez az úgynevezett elektroneurogram, beszéltünk róla az első órán, tulajdonképpen a szenzoros idegeknek, a idegkötegnek a szummálódott akciós potenciája, tekintve az elektromos inger nagyon szinkron, rövid idejű inger, ezért látunk egy ilyen viszonylag tiszta, szummálódott akciós potenciált, mint több ezer ideg akciós potenciálja szummál. Most itt mutatja távolságot 20, 40, 60, 80 cm az ingerlés helyétől. Ugye, mint látunk, hogy egyre nagyobb a latenciája a válasznak, ahogy terjed az ingerület a gerinc felé, sőt, ide be is van írva, hogy a késésből és a távolságból meghatározható a vezetési idő, ami ebben az esetben 72 méternek adódott. Ez a perifériás vezetési idő, mert a C6 elektródáddal történő elvezetésnél kb. 13 millisekundumnál jelenik meg illetve 9 millisekundumnál jelenik meg az első olyan komponens, ami már központi idegrendszeri eredetű, valahol a gerincvelőben keletkezik, és azt mondják, hogy ez a válaszkomponens jelzi azt, hogy a gerincvelőbe belépett az ingerület, elérte a központi idegrendszer, és a A jobb kalnak megfelelő pénnyi területen az agykéreg fölöl elvezetett, fejből elvezetett válaszban, pedig körülbelül 20 millisekundumnál jelenik meg az első olyan nagy komponens, amivel feltételezik, hogy ez agykéregből keletkezett. Ezt az időt, ami a gerincvelőbe történő belépéstől a kéregig történő igelet terjedés van, ezt centrális vezető transitum, a cortex írja ő, ezt centrális vezetős időnek nevezzük. Jegyezzék meg ezt a két fogalmat, mert ezt tudni kell. Ha megnézzük a kalibrációs jeleket, akkor azt látjuk, hogy 10 mikrovoltos kalibrációs jel, itt viszont már 1 mikrovoltos kalibrációs jel van, tehát egy viszonylag kis potenciálban szó, ha arról beszélünk, hogy az EEG tevékenység 20-50 mikrovoltos a spontán EEG tevékenység. Hogy tudjuk akkor ezeket a jeleket vizsgálni? A átlagolás jelzajviszony javító hatását használjuk fel, nem kiváltott potenciálban, hanem általában a tudományban az ilyen típusú átlagolást kialkalmazta először. 1945-ben a Föld-hold távolság mérésére egy magyar kutató, később Nobel-díjas lett, Baj Zoltán, ugye, ők lőttek radarhullámokat a holdhoz, és a visszaverődő hullámnak az idejét határozták meg, de viszont ez annyira zajos volt, hogy nem tudták, tehát átlagolták a jeleket, több száz ilyen válasznak a kiátlagolásával tudták meghatározni. Ez elő volt készítve a kísérlet már a 40-es évek, 43-44-ben, de aztán nem tudták megcsinálni. Szerencsére eldugták a műszereket, úgyhogy nem vitték ki a németek, ahogy az egész izzót annak idején, ugye a tungstramot, a gyártósorokat azt elvitték. És utána már 45-ben meg tudták csinálni a kísérleteket. Az amerikaiak néhány hónappal előzték meg őket. Na szóval, mit jelent a kívántott potenciál átlagolás? Két alapfelterésünk van. Egyrészt az, hogy a jel, amit elvezetünk, az a spontán EEG és a kiváltott válasznak az összege. Tehát van egy spontán EEG, ami megy, és az inger hatására létrejön valamilyen válasz. És azt is föltételezzük, ami nem igaz, hogy az spontán EEG és a kiváltott potenciál egymástól független. A biológiában soha sem 100%-ig igaz, amit állítunk, de többé-kevésbé ez igaz, ha mi a kiváltott potenciálokat akarjuk vizsgálni. Hogy történik a vizsgálat? Fölveszünk több választ a számítógépre, mint a vételezzük, ugye egy másodperces szakaszt veszünk fel úgy, hogy az inger, a inger előtt 100 millisekundummal kezdjük a mintavétel, és veszünk 900 millisekundumig mintát az EEG-ből, és mindig a 100. millisekundumnál van az adott inger. Ha megnézzük a jelet, nem látunk sehol benne olyan törvényszerű változást, ami utalna az EEG-re. Ha viszont ezeket a időben pontosan összeadjuk ezeket a görbéket, akkor ha 4 görbét összeadjunk, akkor ezt a választ kapjuk, még itt sem látunk. Viszont ha 16-ot összeadunk, akkor már itt látunk két olyan hullámot, ami viszonylag állandónak tűnik, mert ha itt megismételjük kétszer egymás után 16-os átlagot képeztek, itt látjuk, hogy itt van egy bizonyos hullám, és van egy másik hullám ellentétes polaritású, ez egy akusztikus válasz esetében, ez az N1 komponens, ez pedig a P3-as komponens. A kiváltott potenciál komponenseinek a nevét úgy képezzük, főleg a későbbi komponensek esetében, hogy a polaritás, ugye egy pozitív fölfelé van, negatív lefelé, ez is konvenció kérdése, mindig meg kell nézni a kalibrációs jelen, hogy jelzi. Van, aki negatív fölfelé, bár manapság inkább a pozitív fölfelé a szokásos, tehát a elméletileg P jelzi, hogy a komponens milyen irányú, negatív vagy pozitív, és sorrendben, illetőleg latenciáját, átlag latenciáját szoktuk megadni a komponensek itt sorrendben, ez az első negatív, és ez pedig a harmadik pozitíva, majd meglátjuk, hogy miért. Mi a helyzet? Tehát itt látjuk, hogy az átlagolás eredményeképpen javul a jelzaj viszony. Tessék szívesen megjegyezni, hogy a zaj az ismétlések négyzetgyökének arányosan csökken. A Wikipédia, a magyar Wikipédiában is le van írva, hogy lineárisan csökken. Nem igaz. A négyzetgyökének, tehát nem lineárisan csökken a zaj az ismétlések arányában. Miért csökken a zaj? Hát a zaj ebben az esetben a spontán EEG, az az ingertől független időviszonyokkal jelentkezik. Ha egyre több szakasz átlagolunk, akkor tulajdonképpen a pillanatnyi értékek plusz-minusz irányba véletlenszerűen változnak, tehát a háttéraktivitását minél nagyobb számú átlagot képezünk, egyre inkább csökkenni fog a nagysága, végül egy alapvonalat fogunk kapni. A jel viszont, ha feltételezzük, ez megint egy feltételezés, ez sem igaz, de feltételezhetjük bizonyos esetekben, hogy mindig állandó a kiváltott válaszunk, amelyet az ingerrel váltunk ki, akkor az viszont mindig megvan benne, és az végül megjelenik, kiemelkedik a zajból, mert inkább azt kell mondani, hogy a zaj lecsökken, és a jelzaj viszony megváltozik. Most ahhoz, hogy kétszer javuljon a jelzaj viszony, ahhoz négyszer annyi választ kell átlagolni. Ez egy komoly probléma, mert például, ha van egy 10 mikrovoltos akusztikus kiváltott potenciál, és a kiváltott potenciál általában mindig kisebbek, mint a spontán EEG tevékenység, és van egy 40 mikrovoltos háttér EEG, akkor az 1 a 4-ről akarjuk javítani az jelzaj viszont 2 az 1-re, akkor 64 választ kell átlagolni. Ha viszont van, majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi ez a nagytörzsi kiváltott potenciál, és annak az amplitúdója fél mikrovolt, és 10 mikrovoltos a háttére egyé. Ez egy nagyon korai, exogén kiváltott potenciál összetevő, nagyon gyors, 10 millisekundon belül, tehát majdnem 1000 Hz-es komponensek hozzák létre, tehát azért tudjuk csökkenteni az EEG amplitúdóját, mert eleve az erősítőbe a magas alacsony frekvenciás komponenseket kiszűrjük, tehát a nagy lassú hullámok nincsenek az EEG-be, azért kisebb a háttér EEG amplitúdója. Mégis, ha 1 a 20-ról akarjuk 2 az 1-re javítani a jelzaj viszont, akkor 1600 választ kell átlagolni. Ezt meg lehet csinálni, csinálják itt egy klinikai vizsgát. Rögtön fogjuk tárgyalni. Tehát a jelzaj viszony javítására felhasználjuk ezt a törvényt, és gyakorlatilag a kiváltott potenciál vizsgálatánál mindig alkalmazzuk az átlagolást. Hát nézzük meg most egy kopogó hangingerrel kiváltott potenciál különböző szakaszait. És tulajdonképpen itt mindent meg tudunk beszélni a kiváltott potenciál komponenseiről. Kezdjük visszafelé. Van egy 500 millisekundumos szakaszunk, és kb. 4 mikrovoltos kalibrációs jelünk, tehát látjuk, hogy ezek a komponensek körülbelül 5-6 mikrovolt amplitúdóban. Körülbelül 100 millisekundumra az inger alkalmazásától, ami ebben az esetben egy koppanó hanginger, 60 decibeles kop, és másodpercenként egyszer adták az a tegyén, nincs írva, hogy hányat átlagoltak, de gondolom, hogy 60-100 választ átlagoltak. A körülbelül 100 millisekundumnál figyelhető meg egy viszonylag nagy negatív komponens, az N1 vagy N100. Említettem, hogy vagy a komponensek sorrendiségét adják meg, vagy pedig az átlag latenciája. Ez körülbelül 100 millisekundumnál jelentkezik, N100-asnak szoktuk nevezni. Előtte is van egy pici pozitív komponens, azt nem nagyon vizsgálják, mert az N1 az, ami egy jó vizsgálat, és a kognitív jelenségeknél vizsgált komponens. Utána van körülbelül valahol 150-200 millisekundum táján egy P2-es komponens, vagy N2-es komponens. Tehát ezek a késői kiváltott potenciál komponensek, ezek már endogén jellegű komponensek, tehát az egyén állat például alvásban lecsökken az M1, a P2, N2 is megváltozik, tanulási folyamatokban az N2 jelentősen megnő, P2 is, tehát ezek a viselkedéstől függő komponensek. Ha az első 50 millisekundumot kinagyítjuk, mert itt már 4/10 mikrovolt a kalibrációs jel, akkor látunk néhány színuszos jellegű összetevőt, ezt NA, NB, PA komponensek, mert a számok már el voltak, ezt ismerték fel először, tehát elhasználták a számokat, ezért betűkkel jelezték. Ezek az úgynevezett mezogén komponensek. Nem nagyon fogunk foglalkozni velük. Ez jelzi, ezek a komponensek jelzik azt, hogy elérkezett a hallókéregre, elérkezett az ingerre. Nehezen vizsgálható kis komponensek. Ezek a középlatenciájú mezogén komponensek. Azért tettem zárójelben, mert nem sokat használják ezt a definíciót. Ha az első 10 inger után az első 10 millisekundumot is megvizsgáljuk széthúzva, itt már csak 2/10 mikrovolt a kalibrációs jel, látok, hogy van nem színuszos jellegű sorozat, a római számban jelzett hullámok vannak, ezek az úgynevezett agytörzsi kiváltott potenciál, tehát az exogén, korai exogén komponensek mit jelent? Az azt jelenti, hogy ezeknek a komponenseknek a tulajdonságait gyakorlatilag az inger fizikai tulajdonságai határozzák meg. Kopogás esetén elsősorban az inger amplitudója határozza meg, tehát ahogy csökken az amplitudó, minden mutatom, csökken a komponensek amplitudója is. Tehát egészséges egyénnél alvásban is, ébrenlétben is megvannak ezek a komponensek. Mire használhatók tehát ezek a komponensek, ahogy az első ábrán mutatott szomatoszenzoros válasz is, a szenzoros pálya épségének a vizsgálatára. Ez egy klinikai gyakorlatban alkalmazott, például a szomatoszenzoros kiváltott válasznak a perifériás komponensei, illetve a gerincverői komponensei, a láb ingellésével kiváltott, ugyanúgy, mint a felső végtag ingellésével, lehet a gerincverőbe lépésnél, és lehet a nyaknál is elvezetni a kiváltott potenciálokat. Nyilván ez a késés egyre nagyobb lesz. Ja, ezt ma már az Egyesült Államokban gerincműtéteknél kötelező elvezetni, mert a biztosító különben nem fizet a problémáknál, mert ebben lehet monitorozni azt, hogy a gerincvelő állapota milyen, miért érdekes ez. Van egy gerincsér a betegnek, ugye mi a gerincsér? A két csigolya között lévő polckolom hátrafelé a gerincscsatornába kiboltosul. Elkezdi nyomni a gerincfölt, fáj, és a többi, és a többi. Ezt hogy lehet megoldani? Kiveszik a polckolomnak azt a részét, ami beboltosul elő. Ahhoz, hogy hozzáférjenek, föl kell tárni a gerincfölt, és meg kell emelni a gerincfölt, hogy hozzáférjenek a magához, a polckolomhoz. Igen ám, de ha megemelik a gerincfölt, akkor adott esetben elszoríthatják az ereket, és csökken a gerincfölt vérellátása. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert adott esetben megbénulhat az egyén, ha tartósan csökken a vérellátás. Ezért monitorozzák, ma már automatikus berendezések, majd az előadás legvégén fogok mutatni egy akusztikus küszöb meghatározó berendezést. Tehát erre is automatikus berendezések vannak arra, hogy a korai szomatoszenzoros komponenseket vizsgálni tudják, és a műtét közben folyamatosan adják az ingereket, az exogén komponenseket vezetik el a gerincvelő fölött és a nyaknál, és ha valamilyen probléma jelentkezik, akkor a válasz latenciája elkezd meggyúlni, és az amplitúdja elkezd csökkenni, és automatikusan detektálja a számítógép, és villog, és csipog, és a többi, és a többi. Jelzi a sebésznek, hogy itt valami gond van, le kell engedni a gerincet, és más megközelítést kell használni. Tehát a legkülönbözőbb szenzoros modalitásoknál az exogén komponensek a szenzoros pálya épségének vizsgálatára használható. Nézzük meg, hogy a hallópálya épségének a hallórendszerből fogom venni a példákat, mert azt tudtuk ezt végignézni, tehát ott lehet legjobban bemutatni. Nagyon tipikus, az akusztikus agytörzsi kiváltott potenciál. Miért nevezzük agytörzsi kiváltott potenciálnak? Tehát itt látjuk ezeket a komponenseket a római számmal elnevezve. Kiderült ugyanis, hogy ezek a komponensek, amelyek egymást követik, ez gyakorlatilag a hallópálya különböző állomásai jelzik, ahogy az ingedet terjed a hallókérek felé. A ventrális és dorzális kokleáris mag, az oliva superior, a laterális lemniscus, colliculus inferior, geniculatum mediale, és terjed az ingedet a hallókérekbe. Azon kívül itt látják, jelezve is van, a hallórendszerben nagyon erős a két oldal közti pályarendszer, tehát a gyakorlatilag mind a átbeszél a két fül, mind a két oldal is hallókéregre futnak rostok. Na most, hát angol terminológiában ez Dyson Auditory Evoked Potentialnek nevezik, és az a módszer, hogy ezt az audiometriára használják, az Dyson Evoked Response Audiometrinek nevezik. Kérem szépen, a hagyományos audiometria hogy működik? Csináltak valakinél audiometriát? Hallásvizsgálatot? Igen? Hogy csinálták? Nem? Azt hittem, hogy jelentkezik, bocsánat. Tessék, na mondja hangosan! Igen, tehát ez egy szubjektív autóval, egy szubjektív módszer. Különböző intenzitású és különböző frekvenciális hangokat adnak az egyének, és jelezni kezdni hallottam. Most nem hallok senkit. Akkor kell jelezni, ha hallott. Van ennek egy automatikus módja, és annak automatikusan emelkedik az intenzitást, és csökken az intenzitást, a végkísér audiométer. Így a lényeg az, hogy az egyének szubjektív módon hallanak, hogy jelezni kell, hogy ő most hallja a hangot. Most két veszély van itt, de több veszély is van, mert például valaki textíliában dolgozik a szövődét, ahol nagyon nagy zaj, ugye ott zajkárosodás lehet, munkahelyi zajkárosodás, tehát ő el tudja a munkaegészségügyi szakember hallásvizsgálatra, hogy neki az a célja, az az érdeke, hogy azt mutassa, azt jelezze, hogy rosszul hal, mert akkor visszajönje. A gépkocsi vezetők, ha elküldik hallásvizsgálatra, neki az az érdeke, hogy nagyon jó legyen a hallása, mert különben esetleg elveszik a jogosítványát. Tehát szubjektív vizsgálatnál mindig van probléma, még nagyobb probléma az, hogy csecsemőnél ilyen vizsgálatot nem lehet elvégezni. Ugye? Vagy újszülöttnél nem lehet, pedig nagyon fontos lenne, hogy újszülötteknél is meg lehessen állapítani esetleg a prenatális halláskárosodás, tehát a szülés folyamán vagy még előtt kialakult halláskárosodás, mert még mielőtt a kritikus szakasz lezárul, meg kéne adni a gyereknek a hallókészüléket, vagy beépíteni a kokleáris implantátumot. Erről majd a jövő fél évben sokat fogunk beszélni. Tehát, mit tapasztaltak? Exogén komponens. Látjuk, különböző intenzitással adott hangok, de a kiváltott, agytörzsi kiváltott potenciál. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 0 decibelét, ez a hallás küszöb, ez a normál living level viszonyított decibelben megadva. Azt látjuk, látjuk, az ötös komponens szokták általában vizsgálni, az a legnagyobb, az kb. 5,6 millisekundum latenciával jelentő egészséges embernél. Látjuk, ahol csökken a intenzitás, csökken az amplitúdója és nő a latenciája. Itt az amplitúdó, a decibel, itt az amplitúdó, itt is már 10 mikrovoltok vannak, de majdnem lineálisan csökken az amplitúdó, és a latencia ugyancsak csökken az intenzitás függvényében, tehát legnagyobb intenzitásnál 5,3, míg ahogy nő, csökken a hangintenzitás, úgy egyre nő a latencia. Tehát felhasználható ez a kiváltott potenciál összetevő arra, hogy meghatározzuk a hallás küszöböt. És pedig egy objektív módon, ez a Brainstem Evoked Response Audiometry, ez a BEA, amelyet használnak általában objektív audiometriára. Hát itt egy érdekes felvétel, ez egy egyre súlyosodó kómában elvezetett agytörzsi válasz. Említettem múlt héten ugye, hogy a kiváltott potenciálokat EEG-t is használják az agyhalál megállapítását. Az agytörzsi kiváltott potenciált még inkább manát már ezt használják. Mit látunk ezen a válaszon? Itt napokat tüntettek fel. A beteg az egy anoxiás epizódot, maga magyarul egy fulladási állapotban volt. A kórházba kerülés után napokat mutatja itt a D és a szám. A negyedik nap komatózus volt, de a fájdalmas ingerrel visszahúzódási válaszai megvoltak, spontán légzése volt, és a reflexe is rendben voltak. Egy nappal korábban az EEG egy diffúz delta aktivitást mutatott, ugye ez már kómában van az illető. A hetedik napon az agyi reflexek nem voltak tovább kiválthatók, és a fájdalmas inger egy extenzor görcsel válaszolt, és a delta aktivitás amplitúdója lecsökkent. A nyolcadik napon megszűnt a spontán légzés, és az EEG-s elapult. A tizedik napon fájdalmas ingerre sem volt már válasza, a tizedik napon hunyt el a beteg. Mit látunk? A negyedik napon még a teljes agytörzsi válaszsor megtalálható, a ötös komponens egyre eltűnik, és a tizedik napon már csak az első komponens van meg, amely feltehetőleg is már a kokliából származik, és a leginkább, legkevésbé érzékeny a hipoxiára. Azt látjuk, hogy ahogy az állapota egyre romlott, azaz gyakorlatilag ez kommána azt jelenti, hogy egyre a magasabb struktúrák egyre inkább kieste, az agytörzsi kiváltott komponensek úgy estek ki, tehát az agytörzsi kiváltott potenciálok egyes komponensei tulajdonképpen azt is jelzi, hogy éppen az agytörzsben hol milyen állapotban vannak a központi idegrendszeri struktúrák. Azt is meghatározható, például egy folliculus interior magasságában lévő daganat vagy érzés van, akkor az ennek megfelelő komponensek esnek ki. Az addig meglévő pályának megfelelő komponensek megfigyelhetik. Tehát mindenképpen az agytörzsi kiváltott válasz a hallófája épségének vizsgálatára alkalmas. Kis amplitúdia, mert több ezer választ kell átlagolni. Lehet ezt csinálni? Miért lehet csinálni? Azért lehet csinálni, hogy nagyon korai komponens 10 millisekundum előtt van, tehát csak 10 millisekundumot kell átlagolni. Ezzel azt szokták csinálni, hogy nagyon gyakori ingert alkalmaznak, 11-13 perszekundumos hangot alkalmaznak, nagyon szaporán lehet adni, tehát viszonylag gyorsan meg lehet határozni. Hadd kérdezzek valamit, miért 11-13 a ingert gyakoriság? Miért nem használnak 10 perc szekundóban? Mindjárt gyakorlatilag. Vagy 25 perc szekundomos inger gyakoriságot. Vagy 50 perc szekundomos inger gyakoriságot. És megadtam a választ. Na? Tessék! Pontosan. Az egyik, majd később szó lesz az artefaktokról. Ugye EEG-nél is tárgyaltuk az artefaktot, az egyik legveszélyesebb artefakt az a hálózati. Zavar, az 50 Hz-es hálózatra, elektromágneses, térbe itt az 50 Hz-es hullámok, azok jóval nagyobb amplitudóval jelentkeznek, mint az EEG tevékenység, ezért kell a differenciál erősítő. Ha most az átlagolásnál az 50-nek a tört részeivel adjuk az ingerlési időt, akkor ugyanúgy kiátlagoljuk az 50 Hz-et is, és az lesz a domináns. Tehát ezért a kiváltott potenciáknak általában kritikusan vigyáznak arra, hogy az 50 Hz töltéseinek megfelelően ne legyen a ritmus, amivel adjuk az ingereket. Na hát kérem, lépjünk előre, mondtam, hogy a középpotenciáljú válaszokkal nem nagyon beszélünk. A kognitív pszichofiziológián. Mi a kognitív pszichofiziológia? Az első előadáson hallottak valamit, ugye? Egy olyan kutatási terület, ahol a kognitív működés vizsgálatára elsősorban az eseményhez kötött potenciálokat használják. És tulajdonképpen, amíg ez a terület nem alakult ki a 70-es években, nem 170-es éveiben, addig csak kiváltott potenciálokról beszéltünk, mert csak szenzoros kiváltott potenciál voltak ismertek, azóta beszélünk esemény. Ez kötött potenciál, majd mindjárt megértik, hogy miért. A kognitív pszichofiziológiában a leggyakrabban alkalmazott paradigma az úgynevezett Ottbahl paradigma angolul, magyarul kapusolásra fordítottuk le, és ez el is fogadott ma már Magyarországon, tehát általában kapusolás paradigmáról írnak. Mit jelent ez a kakukktojás paradigma? Ez azt jelenti, hogy kétfajta ingert adunk a vizsgált személynek, amelyek fizikai tulajdonsága különböznek. Például frekvenciába különbözik, vagy amplitudóba különbözik, de lehet időtartamba is, tehát bármilyen módon, de különbözik. És általában az a szokás, hogy a gyakori inger, azt ugye egy standard ingernek nevezzük, és a ritkán adott ingert az deviánsnak. Most a ritkaságot azt változtatják, tehát lehet ezt úgy is adni, hogy 50%, vagyjuk majd mindjárt látják az ábrán, hogy egy standard, egy deviáns, de úgy is lehet, hogy 90% standard inger és 10% deviáns. Itt látjuk egy kísérleti helyzetet, majd mindjárt beszélünk elő. Itt még ráadásul az a trükk, hogy a két fülbe adnak ingereket, a standard inger hol ebben a fülbe, hol abban véletlenszerűen, időben is véletlenszerűen, és irányában is véletlenszerűen megy, és időnként egy eltérő inger is megjelenik ebbe a standard inger sorozatban. Miért érdekes ez? Két lehetőség van. Lehet passzív és aktív Ottbahl paradigmát csinálni. A passzív paradigmában az egyének nem kell semmit csinálni, egyszer megy az inger, például egy akusztikus inger esetében a kísérleti személy könyvet olvas, vagy egy néma videót néz. Tehát abszolút nem törődik az ingerrel. És ugyanúgy megy ez a standard és deviance inger sor. Egy nagyon érdekes jelenséget figyelt meg Risto Netemann, egy finn kutató, 1979-ben írta ő le ezt a jelenséget, hogy egy ilyen passzív paradigmában a kísérleti személy olvas, és van egy magasabb hang és egy mélyebb hang, ami az egyik standard, a másik deviáns, és a két inget elég nehezen látszik, ezért pirossal átúztam a deviáns ingerrel adott inget, ha 50% a standard és a deviáns inger aránya, a frontális, centrális, parietális elvezetésben, a két válasz teljesen azonos. Ez késői komponensek, mert itt az időtartam, azt gondolom, ez 100 millisekundum, tehát kb. 500 millisekundum, 500-600 millisekundum a szakasz, amit vizsgálunk. Ha csökken a deviánsoknak az aránya 10%-ra, illetve 2%-ra, akkor az N1 komponens után, itt fölfelé van a negativitás, megjelenik egy komponens a deviánsba, ami nincs meg a standard ingereknél. Ha lemegyünk 2%-ra, akkor még inkább megjelenik ez a komponens. Az egyénben nem is tudatosul, hogy itt valamilyen eltérés van, mert ő olvas, vagy egy filmet néz. Abszolút nem törődik az ingerrel, és mégis megjelenik ez a kognitív kiváltott potenciál komponens, kb. 100-150 millisekundum latenciával, tehát az N százas után jelenik meg ez a komponens. Ezt ő mismatch negativitynek nevezte, MMN a rövidítése, eltérési negativitásnak nevezzük magyarul. Ez miért érdekes? Ez azt jelenti, hogy a hallórendszer akkor is feldolgozza, a hallókéregbe akkor is eljut és feldolgozza a véletlenszerűen érkező új ingereket, ha nem figyelünk oda. Ez egy nagyon izgalmas, ez tulajdonképpen feltétele annak, hogyha valamilyen jelentős inger érkezik, akkor odafigyeljünk. Tehát ez a hatás, ez csak kiváltott potenciállal lehetett kimutatni. Tehát az, hogy a hallókéregben egy valamilyen folyamat elindul akkor, hogyha egy változás érkezik be egy inger sorozat. Ez a helyzet passzív paradigmánál. Majd visszatérünk arra, hogy aktív paradigmánál mi történik. Ezt így megmutatom a különbség görbéket, pedig általában ezeket a változásokat úgy szokták kimutatni, hogy a deviáns válaszból kivonják a standard választ, és akkor megjelenik a különbség görbe, ebben az esetben pirossal besapíroztam. Jól látszik, hogy az eltérési negativitás az elsősorban frontális és centrális területen jelenik meg, és csak akkor van, ha kicsi a valószínűsége a deviáns inger. Tehát ez azt jelenti, hogy detektálta a központi idegrendszer, annak ellenére, hogy az illető ezt nem realizálta, hogy eltérés következett be. Van egy másik komponens, az M1 komponens, ugye körülbelül 100 millisekundumnál jelenik meg, ez a közvetlen mismatch negativitás előtt jelenik meg. Ugyanilyen paradigmában, tehát oddbal paradigmában az a helyzet, hogy az egyénnek valamelyik oldalról érkező hangokat kell figyelni, deviánsokat kell figyelni. Tehát meg kell számolni, hogy a jobb fülbe hány deviáns érkezett. A bal füllel nem kell beérkezni, a hangokkal nem kell törődni. És utána megátlagolják külön a bal fülbe és a jobb fülbe érkező hangokat. A standardeket is. Tehát elsősorban a standardeket. És megnézik, hogy milyen lesz a válasz akkor, ha az illető a bal fülre figyel, és milyen, ha a jobb fülre figyel. Az az érdekes dolog lesz, hogy ha a bal fülre figyelt, akkor a bal fülbe adott hangokra megnő a válasz, míg ha a jobb fülbe figyelt, akkor a jobb fülbe adott hangokra nő meg a válasz. Tehát, mi történik? A standardinges, amire nem kellett reagálnia, arra is megnő. Tehát az a helyzet, hogy a figyelt fülbe érkező hanginger által kiváltott válaszok egy komponense megnő. Ezt nevezik a szelektív figyelem kiváltott potenciál összetevőjének, ami azt mutatja, hogy a figyelt csatorna, ebbe az esetben az adott fül, de beérkező jelek, azok jobban földolgozódnak. Tehát nagyobb választ váltanak ki. Most a kívántott potenciálok generátorjaira, hogy milyen folyamatot jelez, erről itt nem beszélünk. A kognitív pszichofiziológia nem is nagyon kutatta sokáig. Azt mondta, hogy egyszerűen valamilyen pszichológiai folyamatnak, ebben az esetben a szelektív figyelemnek az objektív indikátora ez, hogy mi történik az agyban, azt majd egy másik előadásra fogjuk tárgyalni. Tehát ez egy nagyon, ez egy Steve Hilliard írta le, ő a kiváltott potenciál, a kognitív pszichofiziológia egyik nagy öregje. És most visszatérek ahhoz az ábrához, amit eddig láttak, itt megbeszéltük a passzív paradigmába, mi történik. Emmanuel Domchin, az Illinois Egyetem Pszichológiai Intézetének volt a professzora, már nyugdíjas, egy magyar származású kutatónővel, majd őt is mutatom mindjárt, Utas Máltával, fedezte föl azt a furcsa jelenséget, illetve hát tulajdonképpen ők vezették be a kognitív pszichofiziológiába, mert már korábban is tapasztalták, hogy nem tulajdonítottak neki olyan nagy jelentőséget, hogy ha aktív a paradigma, tehát az kísérleti személynek például számolnia kell a deviáns ingereket, akkor megjelenik egy új komponens, ha a deviáns inger ritkán jelenik meg. Ezt már a gyakorlaton néhányan látták is, ha jól emlékszem. De itt látjuk az aktív paradigmában megint a standard és deviáns inger egymásra rajzolva, 50% gyakorlatilag mind a két válasz egyforma. Ha csökken a deviánsoknak a gyakorisága, akkor megjelenik egy pozitív komponens körülbelül 300 millisekundum latenciával. Ezt nevezik P300-as komponensnek, rengeteget vizsgálták, mert nagyon érdekes, úgy néz ki, hogy ez a komponens avval van összefüggésben, hogy a szenzoros ingernek a feldolgozása befejeződik, és megszületik a döntés, hogy erre válaszolni kell, vagy nem. Nem a válaszsal van összefüggésben, mert például némán számolni kell az ingert, akkor is ugyanígy megjelenik. Tehát maga a döntés, hogy igen, ez egy olyan inger, amire válaszolnom kell. És itt van zöld, mutatja, ez elsősorban a centrális és parietális területeken jelenik meg. Nem megyünk bele, hogy ennek aztán több alkomponense van, nem megyünk bele, mert nem lényeges, hogy részleteket megtanuljanak, de azt jegyezzék meg, hogy aktív paradigmánál, amikor a kísérleti személynek feladata van a deviáns ingerekkel kapcsolatban, akkor megjelenik a P300 komponens, és ennek két elméletet dolgoztak ki. Egyrészt az egyik elmélet egy fiziológiai elmélet, ami azt mondja, hogy lezajlott a feldolgozás, és akkor megjelent egy gátlási folyamat, kész vagyunk, mert a pozitív komponens általában inkább gátlással függnek össze, tehát hogy lezárjuk a feldolgozást, és azért van ez a komponens, míg Domchin azt mondja, hogy tulajdonképpen itt az történik, ha minden esetben, amikor deviáns inger jött, akkor a memóriát, a pillanatnyi memóriát, azt frissíteni kell, mert valami újdonság történt, és egy memória update-elés történik, és azt jelzi a kiváltott potenciál, ez pszichológiai az elmélet. Nos, hát mire lehet használni ezt a P300 komponens? Kiderül, hogy a P300 komponens latenciája az a feladat nehézségétől függ. Minél nagyobb a nehézség, annál nagyobb a latenciája. Ez a kutatási irány, amely ezt használta föl, ezt mentál tonometriának nevezik, legkülönbözőbb típusú feladatoknál használják. Ebben az esetben az volt a feladat, hogy férfi és női neveket különböztessen meg az egyén, ez megjelent a képernyőn, és vagy a női, vagy a férfi nevekre kellett válaszolnia. David és Nancy név jelent meg, az FM, a VN az a férfi és női nevek, különböző férfi és női nevek, és végül a GÖF szónak a szinonimái jelentek meg, és látjuk, hogy egyre bonyolultabb a feladat, és így nő meg több a 300 millisekundumról 500 millisekundumra a P300 komponens latenciája. Tehát tulajdonképpen összehasonlíthatunk különböző feladatokat nehézség szerint, és következtethetünk a feldolgozás nehézségére a P300 komponensről. Még azt elmondom, már túl vagyunk az egészen, be kell fejeznem az első órát, hogy a P300 komponens amplitúdója, az az életkor függvényében először nő, majd lassan csökken, a latenciája csökken, majd nő, ez a gyakorlatilag ez arányos a reakcióidővel is, és itt pedig a hibázás számával. Tehát tulajdonképpen az életkortól függően van egy optimális kor, valahol a 20 év körül, amikor legnagyobb, legrövidebb a latenciális vizsgált személyek reakcióideje és legrövidebb. Aztán a korral ezt szokták mondani, hogy 20 éves kor után már romlunk. Maguk most optimális időszakban. De klinikai alkalmazás normál egyéneknél a latencia életkor függő változása, itt a piros egyenes az a regressziós egyenes, és az egy, illetve két SD-nek megfelelő határérték. Neurológiai betegeknél, akik nem demensek, vagy pszichiátriai betegeknél, akik nem demensek, az értékek a normál két SD-n belül vannak, ugye biológiában mindig nagy a szórás. Tehát általában a normál határát nem egy SD-vel, hanem két SD-vel jelölik. Viszont dementál betegeknél látszik, hogy a latencia jelentősen megnő, és ez a demencia ellenőrzésre is használható. Hát kérem, akkor most tartsunk egy szünetet, és utána folytatjuk a továbbiakban.